Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő keresztény gyülekezet azt a szent igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra, Bölty 5. vasárnapjára ige hirdetési alapigéjük kijelölt, és amelyet megírva találunk János evangéliumának a 8. fejezetében, a 48. verstől a következőképpen. Azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög. Ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak, te pedig azt mondod. Ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A próféták is meghaltak. Kinek tartott te magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 éves sem vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Ez Isten írott igéje. Amen. Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ti kinek mondotok engem? Elhangozhat ez a kérdés nagyon sokféle szituációban. Barátok között, családban, gyülekezetben, iskolában, munkahelyen. Elhangozhat, mert kíváncsiak vagyunk a másikra. És azért, mert van is véleményünk a másikról. Van véleményünk a másik emberről. Nem olyan régen egy általános iskolában részt vettem egy reggeli áhítaton, ahol a lelkésznők különböző embereknek a fényképét vetítette ki, és egy adott fénykép alá 4 különböző foglalkozást nevezett meg, majd pedig szavazással a gyerekeknek ki kellett találni, hogy melyik foglalkozás illik az adott szemére. A, B, C vagy D. Becsapós volt a játék, mert például az egyik kép egy nagyon izmos, tetovált, fülbevalós fiatalembert ábrázolt, és a következő foglalkozások voltak megnevezve. A. Történelem tanár. B. Fitness edző. C. Fogyatékkal élők otthonában levő ápoló. D. Vállalkozó. Nos, nagy meglepetésre a C. Fogyatékkal élők otthonában levő ápoló úriemberről volt szó. És hát voltunk, akik sejtettük, hogy ebben van valami turpisság, hogy itt van valami csel, de mégis azért mindannyian megdöbbentünk, mert nem ezt a választ vártuk volna. Nem ezt vártuk volna, hogy ez a foglalkozás illik az adott úriemberre. Első ránézésre talán teljesen más gondoltuk, azért, mert nem ismertük őt. Ismeret tapasztalat. Igen, ez hiányzik sokszor, amikor a másik emberről gondolkodunk, amikor a másik emberről véleményt mondunk. És ez a tapasztalat hiányzik sokszor akkor is, amikor Jézus Krisztusról gondolkodunk. Nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Hangzik el a mondat Jézus szájából. A mai történetünkben, felolvasott igeszakaszban az ismerni szót két görög szó is megnevezi. Az elsőben még arról van szó, amikor a körülötte levő emberek nem ismerik Jézust, nincsen tudásuk róla. A második szó, az egy másik görög szó, aminek az a jelentése, amikor már Jézusnak az atyához való viszonyáról van szó, mikor Jézus ösztönszerűen, önmagából eredően jövő ismerettel találkozunk. Igen, mert Jézus ismeri atyát. János evangéliumában jellemző is, hogy elhangoznak az én vagyok mondások, Jézus az élet kenyere, a jó pásztor, az út, igazság, az élet. Azonban a körülötte levő emberek torz képet alkotnak róla. Vádolják. Már az előző fejezetekben is olvashatjuk, hogy sokan mondják róla, hogy nem jó ember, csak félrevezeti a népet, egyesek börtönbe is akarták zárni, pedig semmi bizonyítékot nem tudtak rá mondani. Semmi konkrét bizonyítékot nem tudtak arra mondani, amivel elítélhették volna. És mégis azt mondják, hogy ördög van benne. Ráadásul Samáriának is nevezik, ami a samáriai kifejezés az Ószövetségben a bűnös népet jelentette, az idegen népet ezáltal, amelyet már az Új Szövetség embere is használtak azokra, akiket idegennek tekintettek, bűnösnek tekintettek. Nem közénk való vagy, ezért ellenségként tekintenek rá. És ekkor párbeszéd alakult ki Jézus és a zsidók között, ami János evangéliumában megint csak nem ismeretlen, hiszen nagyon sokszor vitatkozik Jézus különböző nagyon komoly teológiai kérdésekről, olyanokra, amit első hallás után nem is értünk, olyanokra, amikről az egyház történetben az első évszázadokban is nagyon-nagyon sokat vitáztak, ilyenekről, hogy Jézus Isten vagy ember, Jézusnak a természetéről, az Isten fiúságról. És a Jézus korabeli embereknek nagyon nehéz volt ezt megérteni, átélni. Ők még az Ószövetség világában éltek, és ami még az Ószövetségben ígéret volt számukra, az már elérkezett nekik. És nem tudtak ezzel mit kezdeni. A mai ige szakaszunkban azt olvashatjuk, hogy nem tudják egyszerűen elképzelni azt, hogy Ábrahámnál, ősatyánál van úgynevezett nagyobb. Az idő hiedelemben ugyanis Ábrahámot büntelennek tartották, az ószövetségi kegyesség úgynevezett mintaképe volt. Az ő személye volt a legfontosabb, az első. És akkor fölteszik a kérdést, hogyan lehet Jézus Ábrahám fölött? Ábrahám fölött, aki ráadásul már meg is halt. Hogyan lehetett volna Jézus azelőtt az Ábrahám előtt? Teljes az értetlenség. Ellenségként kezelik, és meg akarják kövezni. Isten káromlásra is sokszor vádolják. Majd pedig keresztre feszítik. Kedves nyíregyházi gyülekezet, hogyan állunk mi ezzel a kérdéssel? Nem érezzük-e néha, vagy gyakrabban azt, hogy a másik oldalon állunk, hogy ellenségként tekintünk Krisztusra? Hogy nem az Isten akaratát cselekszem, hogy az Isten akarata nem tetszik nekem. Hogy a saját utamon járok, vagy szeretnék járni, kihagyva ebből Krisztusnak az úthozatását, nem engedem, hogy beleszóljon az életembe. Igeszakaszunk előtti részben Jézus arról is beszél, hogy akik a saját kívánságai szerint élnek, azokban ördög van. Vagy azok ördögtől vannak. Ez egy elég nagyon erős kijelentés. Tudnunk kell, hogy a bűn nem Istentől származik. Viszont nem szabad elfelednünk azt sem, hogy emberek vagyunk. Bűnösségünk természetes. Azonban nem maradunk egyedül velük. Van hova letennünk őket. Van szabadítás, van bűneinkre bocsánat, van, aki helyettünk elhordozza. És éljük az életünket. Haladunk valamerre. Mindenki. Lépegetünk. És közben Isten is tesz lépéseket. De ezek a lépések nekünk sokszor nem tetszenek. Nem olyanok, amit mi szeretnénk, vagy nem olyanok, amik az általunk vágyott pozíciót elnyernének. Mácz István, kortárs írunk, a sakkhoz hasonlítja az emberi életet. Sakkozunk, ugye a sakkban van két ember, aki sakkozik egymással, egymást ellenfélként tekintik, és mi is így sakkozunk. És az Isten egy idézőjeles ellenfélnek tekintjük. A következőket írja. Sakkjáték az életünk. Sakkot játszunk szüntelen. Mi és az Isten. Lépünk, aztán csönd. Ő következik. Lép. Végre. Lépünk. Eltérít utunkról. Újra lépünk. Hallgat. Miért nem siet? Sakk. Mondja. Újra próbálkozunk, nem adjuk föl. Már senki nincs mellettünk. Sakk. Hangzik hangtalan. Nem, csattam fel bensünk. Futnánk, de nincs hová. A tábláról lelépni nem lehet. Nincs több lépés. Érezzük, matt. Vége. Ezt már nem mondja. Győzött. És ekkor felismerjük, hogy ő nem ellenség. Úgy győzött, hogy vesztesek ne legyünk. Társunk volt, míg szemben ült velünk. Ellenünk játszott, értünk. Istennel sakkozom én is. Társnak tekint, szabadnak teremtett. Játszunk. Ő meg én. Figyelem. Szeme sem rebben, amikor feketére lépek. Bábúim egyre fogynak. Fogy az erőm, fogy az életem. Nem győzni akar. Szeretni. Játszom tovább. Míg ő az ellenfelem, csak győzhetek. Lépek, lép. És ekkor már együtt lépünk. Sakkjáték az életünk. Igen, hasonlít az életünk a sakkhoz. Megtesszük a magunk lépéseit, de Istent ellenfélnek, ellenségnek tekintjük. Pedig ez esetben felborulnak a klasszikus szabályok. Csak mi tekintünk rá ellenfélként. Ő pedig a mi oldalunkon van. Ellenfélként tekintünk rá, ő mégis a mi oldalunkon van. Nem vesszük figyelembe, ő mégis hozzánk fordul. Micsoda kegyelem ez? És hogy is van ez? Amikor az emberi és az isteni gondolkodás találkozik. Amikor a mi emberi gondolkodásunk, a mi lépésünk, az a testi, gyorsan elérhető, világ szemében menő, elismert, versenyben megmaradás, sőt kiemelés, pozíció, nyerés teszi lehetővé. Olyan dolgok, amelyek más emberek szemében lehet, hogy idegenesen valami nagyon jót mutatnak, de mégis arra jövünk rá, hogy nem ez az élet igazi értelme. Olyan dolgok, amelyek látszólag visznek előrébb, azonban Isten akaratával ellentmondásban vannak. Isten akaratával, ami például a 10 parancsolat. Igen, sokszor elsiklunk felettünk, úgy vagyunk felük, hogy ezek már idejét múlták, csak az Ószövetség, meg az Újszövetség embereinek íródtak, nem vonatkozik ránk. Pedig nagyon is tartalmazza Isten gondoskodó szeretetét. egyszer csak észrevesszük, hogy eltávolodunk Istentől, megszakad a kapcsolat, és éljünk a saját elképzeléseink, saját terveink szerint. Nem akarjuk, hogy beleszóljon életünkben, útmutatása egyszerűen nem illik bele a mi tervünkbe. Lépegetünk, ő is lép. És összeomlunk. Egyszer csak érezzük, hogy nincs tovább. De Isten szeretete nem enged minket madban tartani. Nem engedi, hogy vége legyen a vele való kapcsolatnak. Ő gyalogként lép a saktávára, pályára, de vezérként hagyja el. Igen, vesztesnek tűnő pozíciónkban nyert helyzetünk van. Kettősség, az emberi és az isteni gondolkodás. És most virágvasárnap közelettével, hogyha erre gondolunk, jövő héten virágvasárnap lesz, akkor arra is gondolhatunk, ha a kettősség jut eszünkbe, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, akkor az emberek pálmaágakat lengettek, újjongtak, örültek, válták a vezért, válták azt az embert, aki majd gazdagságot fog adni, aki az emberi jólétet megváltoztató, dicső hősként fog megjelenni. És milyen nagy kontraszt. Nem sokkal később ugyanezek az emberek feszítik keresztre. Nincs-e meg bennünk ez a kettősség? Egyszer magasztaljuk Istent, máskor meg haragszunk rá, szídjuk, ellenállunk neki. Ha nem olyat lép, amit mi szeretnénk, akkor már csak a rosszat látjuk benne. Pedig jobban játszik. Jobban tudja, mire van szükségünk, mi az, ami igazán javunkra van. Nyerő pozícióban van, és mi is nyerő pozícióban lehetünk. De ez csak is Jézus Krisztus által. Ahogy az igében is olvassuk, hogy Jézus az Atyához fordult, mi is úgy tudunk az Atyához fordulni, hogyha Jézus Krisztuson keresztül fordulunk hozzá. És akkor feltehetnénk azt a kérdést, hogy mit kezdjünk ezzel. Azzal, hogy emberként élünk, azzal, hogy emberi gondolkodásunk is van, hogyan tudunk mégis istenien gondolkodni? Itt vagyunk, küzdködünk ezzel, és ilyenkor segíthetnek a bibliai történetek. Segíthetnek azok a mondatok, amikor megkérdezik Jézus az embereket, hogy ti kinek mondtok engem, és az a válasz, hogy egyszer prófétának, máskor Mózesnek mondják, vagy az is segíthet nekünk, amikor Péternek, az első tanítványnak, aki nagyon közel volt hozzá, nagyon közel volt Jézushoz, azt mondja, hogy Péter, te még mindig emberek szerint gondolkozol, és nem Isten szerint. És akkor ez a Péter háromszor megtagadja Jézus. És nem sokkal később, feltámadása után, háromszor mondja, hogy igen, Atyám, szeretlek téged. Keresztény gyülekezet. Igen, vannak életváltozások. Lépegetünk Istennel. Egyszer ő lép, aztán mi. És akkor rájövünk, hogy megismerjük őt, átéljük a vele való közösséget, akkor már együtt lépünk vele. Vesztes helyzetünk nyert ügyé válik. Szorongások, kételyek között vagyunk, amikor már úgy érezzük, hogy vége, de Isten pont ebben a gyengeségben van legjobban mellettünk. Úgy, ahogy Jézus is a szegényekhez, a paráznákhoz, a bűnös emberhez ment oda, azokhoz, akiket mások kiközösítettek, úgy vagyunk mi is. Jézus oda jön hozzánk, mert ő meg szeretne minket menteni. És Krisztus hívőként már tudjuk, hogy hova kell fordulnunk. Már tudjuk azt, hogy bár, ahogy Luther Márton mondja, egyszerre vagyunk bűnösök és igazak, de már, hogyha megtapasztaljuk és olvassuk a Szentírást, akkor már tudjuk, hogy kihez kell fordulni betegségünkben. Hol kapunk gyógyulást. És rájövünk, hogy Ábrahám nem is nagyobb, mint Jézus. Az, hogy hol nevelkedtünk, az, hogy milyen tradícióban voltunk, vagy mit kaptunk, milyen hitet örököltünk, vagy járunk templomba, vagy megtesszük azokat a kötelező keresztény jó cselekedeteket, nem ezek számítanak, hanem az, hogy van-e élő kapcsolatunk Jézussal. Természetesen ez már utána gyümölcsöket fog teremni. De nem a megfelelési kényszer, úgy, ahogy a zsidóknál az Ábrahámra hivatkoztak, hanem az élő találkozás Jézussal, aki megismerhető számunkra, utat mutat, és a helyes ösvényen szeretne vezetni. Megteszi a lépéseit, nincs benne ördög, bűntelen. Azonban mi letehetjük elé bűneinket. Nem érdemelnénk meg, de ő ennek ellenére megteszi a nyerő lépést üdvösségünkre. Már megtette. Ez a kegyelem. Amen. Imádkozzunk. Életünk Istene, hálásak vagyunk neked, hogy te összegyűjtesz bennünket, hogy te szeretnéd, hogy a te igéd hangozzon. És hálásak vagyunk neked, hogy te velünk vagy, te értünk vagy. Még akkor is, ha nem érdemeljük meg, még akkor is, ha ellenfélként tekintünk rád. Hálásak vagyunk neked. Kérünk téged, hogy tudjunk beléd kapaszkodni. Ismerjünk fel téged. Tudjunk veled együtt lépni az életben. Amen. Most az a része jön az istentiszteletnek, hogy ilyenkor mindig a szuplikáló, aki kimegy gyülekezetbe, be szokott mutatkozni. Úgyhogy most én röviden megtenném ezt a kötelező dolgot. Horváth-hegyi Ádám vagyok, itt ebben a gyülekezetben nőttem fel. Ide jártam az evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumba, és bár mostanában már ritkábban fordulok meg, mert inkább budapesti gyülekezetekhez tartozom, de azért még vannak ismerős arcok, és örülök, hogy itt lehetek. Ez igazából mindig is egy vágyam volt, hogy egyszer a nagy templomban Isten igéjét hirdethessem, úgyhogy örülök, hogy ez megvalósult. Remélem, áldás van rajta. Igazából nem is magamról szeretnék egy pár mondatot, hanem a teológiáról, arról lehet, hogy kevesebb ismeretük van. Tehát az Evangélikus Hittudományi Egyetemen különböző szakok vannak, van lelkész szak, hittanár szak, kántor szak, van teológus szak, mester szak, nagyon sokféle szak van. Azt érdemes tudni, hogy a teológián mostanában nem sok lelkész, vagy nem sok teológusnak készülő diák jelentkezik. Idén például két elsőéves teológus lelkész szakos hallgató volt. Hittanár szakon már sokkal több, hála Istennek. Idén többen jelentkeztek, tehát most reménység szerint nem két elsőéves hallgató lesz. Úgyhogy én igazából azt szeretném kérni a gyülekezettől, hogy gondoljunk imádságra, az egyházunkra, hogy ébredés legyen, gondoljunk imádságban a leendő szolgálókra, az élet minden területén, nem csak lelkészekre, hittanárokra, hanem mindenki, mert mindannyiunk élete egy misszió. De talán most különösképpen kérem, hogy a teológusokra is gondoljanak imádságban. És köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Isten áldja Önöket.